Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Schmidt Andi.
Könyv.
Több mint 15 év kutatás és felkészülés előzte meg Grecsó Krisztián új regényét. A József Attila díjas író, költő, legújabb Apám üzen című család és identitás regénye novemberben jelenik meg. A könyvben a szerző a családi múlt felkutatására tesz kísérletet. A Magvető kiadó ajánlása szerint az Apám üzent Grecsó Krisztián eddigi legszemélyesebb könyve, miközben valódi fikció. Regényes nyomozás a családi múlt után, amely a személyes vallomás látszatát kelti. Mit jelent a kitörés a paraszti kultúrából? Milyen férfi szerepeket kínál fel a társadalom, amelyekből válogathatunk? Mennyire ura egy nő a saját sorsának? Hány generáció életét változtatja meg egy különös döntés? Az Apám üzent, megrázó család és identitás regény, apa könyv egy nemzedékről, amely nem találta helyét a kádárkorban, de még kevésbé a rendszerváltás után, és egy másik nemzedékről, amelynek ezzel az örökséggel számot kell vetnie. A kötet, amelynek egyébként borítóját Baranyai András illusztrátor tervezte, november 14-én jelenik meg.
Esemény.
Szeptember 19-20-án rendezik Budapest első nemzetközi design konferenciáját, a POV Budapestet, a Nemzeti Táncszínházban. Idehaza eddig még nem volt példa hasonló volumenű eseményre, ami összehozza a globális design szcéna és a kreatív ipar kiemelkedő alakjait. Szeptemberben ugyanis Budapestre látogat többek között a Pentagram, a Porto Roja, a Snuetta, a Koto, a Bach, a Weiss és a Kurpahosk, akik olyan márkák brendjein dolgoztak, mint a Nike, a Mastercard, a Netflix, az Airbnb vagy a Pinterest. A POV Budapesten lesznek előadások, kerekasztalbeszélgetések, kötetlen prezentációk, workshopok és portfolio review-k, valamint vezetett design séták is. A szervezők munkatársai Budapestnek nem csak a házigazda szerepét szánják, a Budapest Guide program kínálata a konferencia résztvevőinek a főváros legnépszerűbb és design perspektívából a legizgalmasabb helyeit gyűjti majd össze, az éttermektől kezdve a múzeumokig.
Film.
A 110 éves magyar animáció lesz előtérben a budapesti klasszikus filmmaratonon, amelyet szeptember 17-től 22-ig rendeznek meg immár 7. alkalommal. Rövid rajzfilmek vezetik majd fel az egész estés alkotásokat, felújítva láthatjuk majd az 1982-es kultikus skifit, az Idő urait, minden eddiginél jobb minőségben találkozhatnak Macskási Gyula és Várnai György, Kovásznai György, Nepp József, Jankovics Marcell, vagy éppen Dargai Attila rajzfilmjeivel, illetve Foki Otto és Imre István báb animációival is. Az animációs rövidfilmek eredeti szerepüknek megfelelően kísérő filmként gazdagítják a műsort. Szinte minden egész estés film előtt témájában, stílusában hozzáillő animációs rövideket láthat a közönség. Visszatérnek a népszerű szabadtéri vetítések és élőzenés filmkoncertek, számos szakmai program, közönségtalálkozó, mesterkurzus, diákvetítés, a legkisebbeknek pedig filmes játszóház is lesz. A vetítések az Uránia Nemzeti Filmszínházban, a Toldi Moziban, a Budapesti Francia Intézetben és a Budapest Music Centerben lesznek, emellett szabadtéren is, a Bazilika előtti Szent István téren.
Jazz.
Október 6-áig pályázhatnak a fiatal tehetségek a Jazz Showcase-re. A MIPA 18. alkalommal hirdeti meg tehetségbörzéjét, amelynek célja a hazai alkotó és előadó művészeti szintér feltörekvő tehetségeinek felkutatása és felkarolása. A régió egyik legjelentősebb zenei tehetségbörzéjét 2025. február 7-e és 9-e között rendezik meg. A 2008-ban indult Jazz Showcase, amellett, hogy lendületet ad a jazz utánpótlásnak, arra is remek alkalom, hogy évről évre mind többekhez hozza közel ezt a felvillanyozóan sokszínű és megunhatatlan műfajt. A jazz rajongóknak pedig nagyszerű lehetőséget ad a találkozásra és a felhőtlen szórakozásra 3 napon keresztül. A beérkezett pályamunkák előzetes válogatását a tavalyi évhez hasonlóan Borbé Mihály, klarinét és szakszofon művész, Fekete Kovács Kornél, zeneszerző, trombita művész, karmester, a Modern Art Orchestra alapítója és művészeti vezetője, valamint Bércesi Barbara, a MÜPA jazz programjainak szerkesztője végzi.
Film.
Szeptember 19-től látható a hazai mozikban Szimler Bálint első nagy játékfilmje, a Fekete Pont, amely groteszk behajlóan mutatja be egy átlagos magyar iskola hétköznapjait. A forgatásra Hollywoodból tért haza a rendező állandó alkotótársa, az Emmy-díjas Rév Marcel operatőr is, hogy közösen készítsék el a filmet. Az alkotás a közelmúltban mutatkozott be az A-listás Locarnói Nemzetközi Filmfesztiválon. Az alkotók nemrég a közösség támogatását kérték ahhoz, hogy a filmet vetíthessék itthon 35 mm-es kópiáról is, az ehhez szükséges összeg pedig rekordidő, mindössze 24 óra alatt gyűlt össze. A film főhőse a Berlinből hazaköltözött 10 éves Palkó, aki csodálkozva szemléli egy átlagos magyar iskola mindennapjait. Egyedül Júci néni, a pályakezdő tanárnő érti őt meg igazán, aki szintén elszenvedője a házmester kultúrában megragadt intézményi rendszernek. A helyenként groteszk behajló, örkényi hagyományokat továbbvívő Fekete Pont számos hazai producer együttműködésében független alkotásként valósult meg.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól. Mintegy 400 kilométer, 12 gondosan kitáblázott részszakasz, csodálatos tájak és változatos vonzerők jellemzik a Balaton Bike 365 legújabb kerékpáros útvonalát, a Kalandkör 400-at. A parthoz visszatérő, változatos terepviszonyok között kanyargó nyomvonalon új perspektívából szemlélhetjük a magyar tengert. Talán abban valamennyien egyetérthetünk, hogy a Balaton körüli kerékpárút hazánk egyik legnépszerűbb kerékpáros teljesítményköre elő- és utószezonban egyaránt. A KK 400 bár kétszer olyan hosszú, de állíthatjuk, hogy legalább kétszer annyi élményt is tartogathat a tekerni vágyóknak. Ugyanaz a vidék, új perspektíva. A Kalandkör 400 tulajdonképpen egy újra gondolt Balatonkerülés. A nyomvonalon egységes jelrendszer vezeti végig a kerékpárosokat, a könnyű tájékozódást pedig mintegy 263 irányjelző tábla segíti. A KK 400 a parthoz visszatérve kanyarog a magyar tenger körül. A tematikus útvonal 1 már meglévő Balaton Bike 365 útvonalakat magába foglaló nyomvonal, amely kihívásokkal teli, változatos terepeken vezet végig, de nem jelent extrém kihívást, így szinte bárki számára teljesíthető. Míg a klasszikus Balaton kerülés esetében például csak az északi part tartalmaz szintemelkedést, a KK 400 déli része végigköveti a domborzat vonalát, így látványosabb és komolyabb sportértékkel bír. A könnyebb és nehezebb szakaszok közül válogatni is tudnak az érdeklődők, hiszen az útvonalat 12 szakaszra bontottuk, amelyről részletesen tájékoztat a Balaton Bike 365 aloldala és a letölthető applikáció is. Érdekesség, hogy a BB 365 útvonal tervezője az aktuális komp menetrendet is ismeri, így segítve a kényelmes balatoni átkelést a túrák során. A Bahart hajóin ráadásul kényelmesen utazhatunk kerékpárral is. Idén két versenynek is otthont adnak a Balaton Bike 365 útvonalai, Balatonfüreden és Gyenesdiáson, amelyek versenyzőként, de szurkolóként vagy érdeklődőként is remek élmények lehetnek.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
A 20. század egyik legjelentősebb tudósa, Neumann János 120 éve született. Az ő válogatott írásait tartalmazza az a kötet, amelyről most Ropoly Lászlóval, a könyv egyik szerkesztőjével beszélgetünk. Hogy milyen horderejűek és miért érdekesek a mai olvasónak ezek az írások, arról kérdezem őt.
Neumann alig írt valamit magyarul, azt is fiatal vagy kamasz korában. Kifejezetten minden, ami megjelenik tőle, azt le kell fordítani angolból vagy esetleg németből. Ilyen fordítások vannak a könyvben is. Kivéve egyetlen egy rádióinterjút, amit 55-ben adott az Amerika hangja számára, az magyarul adta, és akkor azt nem kell külön lefordítani. De gyakorlatilag, hát ez van, hogy meg lehet ismerni a magyarországi olvasóközönség számára is Neumann gondolkodását, és azokat az írásait, ami világhírűvé tették. ez a jelentősége, tehát én magyarul olvashatok. Néha az egész írás, néha egy-egy műnek a részlete csak. De ezek nagyon fontosak, hiszen ma már azt gondoljuk, hogy Neumann a 20. század legjelentősebb elméje volt, legjelentősebb gondolkodója volt, aki nagyon-nagyon sok területen volt aktív, és az eredményei azok alapvetően formálják a mindennapi életünket is. Például mindenki használ számítógépet valamilyen szinten, és a számítógépnek azt a változatát, amit digitális számítógépnek hívnak, és amit manapság is azóta is építenek, annak a struktúráját a Neumann gondolta ki és találta ki. Erről is van szó egyébként a könyvben. De van egy részlet, 1945-ben leírta ezt az első elképzelését, hogy hogyan kellene egy ilyen számítógépnek kinézni, és ezt úgy hívják, hogy első vázlat. Ez az első vázlat, ennek az első lényeges része 6 fejezet lefordításra került, és benne van a könyvben is. Először magyarul.
Furcsa most visszatekinteni, és egy teljesen laikus számára is megdöbbentő, hogy hogyan gondolkodott erről.
Hát valójában ő azt gondolta, hogy erre szükség van. Tehát eredendően matematikus volt, és nagyon sok matematikai feladatot kellett neki megoldani. Nagyon sok számításnak az elvégzésére volt szükség, és akkor rájött a 40-es évek során, amikor nagyon sok ilyen problémával volt elfoglalva, hogy nagyon fontos volna, hogy a számításokat, azokat gyorsabban és hatékonyabban el lehessen végezni. És valahogy az Egyesült Államokban élt akkoriban is, találkozott olyan emberekkel, akik szintén hasonló érdeklődésűek voltak, és rájött, hogy a számítógépnek, vagy akkor még számológépnek mondták, számológépeknek a megépítése a megoldás. Ha ilyeneket építünk, akkor a számítási kapacitás nagyon nagy lesz, és azt jelenti, hogy olyan feladatokat is sokkal gyorsabban meg tudunk oldani, amihez korábban nagyon sok kézi fejben és mechanikus, ilyen kis tekerős számítógépeken végzett számolás kellett. Ez sokkal gyorsabban és hatékonyabban megy. Nagyon beleadta magát ebbe, és rögtön látta a perspektívát.
Volt-e ellenvetés, vagy ellenérzés ezzel kapcsolatban akkoriban? Mert egy-két írásból azt olvastam ki, hogy nem ment át egyből, amit ő gondolt.
Hogyne, persze. Hát mondom, először is nagyon sokan próbálkoztak vele. Amerikában is, Egyesült Államokban is, Németországban is, Angliában is. Különféle helyeken építettek ilyen gépeket. Ezek nem voltak teljesen ugyanolyanok. És végül is ez lett a befutó, mert ez bizonyít a legalkalmasabbnak a feladatokra. Ő maga is épített egyébként. Az akkori munkáját úgy hívták, hogy itt dolgozott, vagy 40 évig. Institute for Advanced Study, az Princetonban van, ez az egyik olyan intézet volt, amely 1933-ban azzal a céllal hoztak létre, hogy oda csábítsák a legnagyobb tudósokat. Nem kell nekik azon kívül, hogy a saját dolgaikkal foglalkoznak, semmit se csinálni, tehát azért kapták a fizetést, azért létre, hogy ott műveljék a tudományt. Neumann ott dolgozott akkor már, 20 éve, és nagyon sok mindent csinált, és főként matematikát, meg a matematikával összefüggő kérdéseket, és megvoltak, ott is megvoltak döbbenve, és az Institute for Advanced Study tudósai, Einstein, meg Gödel, meg nagy komoly matematikusok, meg bölcsészek is néhányan, hogy mi az, hogy itt most mérnöki munka folyik majd? Mert hát elhatározta a Neumann, hogy akkor megépíti. Szikizték is, és nem is nagyon akarták támogatni, végül leköltöztek az intézet pincéjébe, ahol megépítették tényleg ők is azt a gépet, amit Neumann kitalált.
Ugye kötetben nem csak tanulmányok és előadások vannak, hanem levelek például.
Így van.
Van itt egy 1945-ös levél Strauss sorhajó kapitányhoz, a haditengerészet titkári hivatalába, ami ez egy egyeztetés, és akkor itt már a gyakorlati élet köszön be.
Valójában akkor, amikor a Neumann a számítógépet kitalálta és építeni kezdte, akkor ez rendszeres vitakérdés volt, hogy hogyan szerez erre pénzt természetesen. És a Neumann akkoriban az amerikai hadsereg legkülönféle fegyvernemeinek a tanácsadójaként is működött, tehát felhasználták az ő tudását, hogy mindenféle problémát megoldjon a különböző katonát, a légierő, vagy a tüzérség, vagy mindenféle fegyverem számára, és innen próbált Neumann ezekből a katonai forrásokból pénzt szerezni a számítógépre. Például ez a Strauss-szal kapcsolatos levelezés azért érdekes szerintem, mert valójában megpróbálja elmagyarázni egy hivatalnoknak, hogyha meg lesz a számítógép, akkor annak milyen előnyei vannak a katonák számára is. Aha.
1957-ben halt meg Neumann János, ugye? 57-ben?
Elején, február, ha jól emlékszem.
És hogyha az utolsó, a kötet utolsó részét nézzük, ahol a nukleáris energiával kapcsolatos veszélyekről ír, és az automatizálás következményeiről, akár ezt ma is írhatta volna.
Abszolút így van. Ezek a szövegek, amiket említett, ezek egy pár évvel korábban is születtek, tehát az 54-ben talán, vagy talán 52 1953-ban vett részt az amerikai szenátus egy bizottsága előtt, és ott tanácsot kértek tőle, hogy mit kéne csinálni, és ezeket akkoriban fogalmazta meg ezeket a helyzeteket. Szerintem ez nagyon lényeges az, hogy azt mondja, ez szerintem ma is nagyon fontos, hogy a tudományos szabadság az mindenek előtt való. Ez azért volt érdekes, mert megcsinálták az atombombát, meg a hidrogénbombát, és Amerikában volt egy atomenergia bizottság, amelyik egy ilyen nagyon nagy hatalmú szervezet volt, az atomtitoknak a kezelője, ugye? Hogy akkor most ez a hatalmunkat jelenti, és a hatalomnak a letéteményeseiként őrizni kell ezt a dolgot, vagy mit kellett csinálni, hogy már más kezé kerüljön, és itt. Másként is, hogy ez nem működött, de ezt gondolták. Ez azt jelentette, hogy megpróbáltak volna korlátozni a kutatásukat. És akkor Neumann ezért lépett fel a szenátusi bizottság előtt nagyon határozottan, hogy nem szabad korlátozni az atomenergiával kapcsolatos kutatásokat, sőt, nem szabad korlátozni az elért eredmények publikálását se. Tehát a kutatásnak és a publikálásnak a szabadsága mellett nagyon fontos érveket hozott fel, mondván, hogy az az emberi haladásnak és a tudomány haladásnak az egyetlen értelme. Tehát, hogy tiltakozott nagyon szóval maga módján, hát ez szépen fogalmazott, de mindesetre az ő tekintélyében ez tiltakozásnak számított azzal kapcsolatban, hogy nem szabad korlátozni se a tudományos kutatás szabadságát.
De a veszélyeket leírtam.
Természetesen. Uh-huh. Ezek veszélyesek, de nem szabad korlátozni. Tehát a Túlélhetjük el technikát című dolgozatában, ami nagyon népszerű egyébként, sokan hivatkoznak rá, hát végülis ott ecseteli azokat a veszélyeket, amelyeket a technika jelent. De ez nem azt jelenti, hogy a technikát be kell, vagy be lehet tiltani. Nincsen arról szó. Arról van szó, hogy értelmesnek kell lenni, oda kell figyelni, és tudni kell, hogy ha valamit csinálunk, akkor az annak mi a következménye.
Neumann János válogatott írásai, Ropoly Lászlóval, a könyv egyik szerkesztőjével beszélgettünk erről a kötetről, ezt a könyvet a Tipotex kiadó jelentette meg. Ennek az interjúnak a hosszabb változata egyébként megtalálható a Spotify-on a Könyvben utazom csatornáján.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.